Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található Lukács evangéliumában a 19. rész 28-tól a 40. versig terjedő szakaszában. A Lukács evangéliumából a 19. rész 28-tól 40. versig tartó ige szakaszból így szól hozzánk Istenünk ígéje.
Miután ezeket mondta, tudnélik Jézus, tovább ment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött kettőt tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamár csikót, amelyen ember még soha nem ült. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy megmondta nekik. Amikor a szamár csikót eloldották, azt kérdezték annak gazdái: miért oldjátok el a szamár csikót? Ők pedig azt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamár csikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Értek, testvéreim, válaszoljunk Istenünk megszólító igéjére, imádkozzunk. Uram, háladással köszönöm, hogy egybe gyűjtöttél ma ide a te templomodba magad elé. Köszönöm, Uram, hogy itt mindig megnyitod nekünk te igéd gazdag tárházát. Megvalljuk neked, Uram, hogy az elmúlt időszakban és az elmúlt héten is mulasztottunk és megbántottunk téged és másokat is oly sok módon. Azt is megvalljuk, amikor lehetőségünk nyílt csodáidat kimondani és beszélni róluk, és mi hallgattunk. Ezekért is mind most bocsánatodat kérjük. Kérünk, ne legyen most semmi, ami útjába áll a rád figyelésünknek. Teremts bennünk tiszta szívet, amely kész rád figyelni, amikor te szólsz. Úr Jézus, köszönjük, hogy az elmúlt héten is gondunkat viselted. Kérjük, ápolt sebeinket, és azokat is, amelyeket mi okoztunk. Törd le egészségtelen öntudatunkat, amivel nátszál hitünket próbáljuk pótolni és foltozni. Taníts minket bölcsességben gyarapodnunk, segíts, hogy járhassunk alázatban. Uram, bárcsak felismernénk mi is a mi meglátogatásunk idejét, bár ne kellene a mi életünk felett is keseredni a Jézusnak. Köszönjük, édesatyánk, hogy te Jézusért befogadsz minket, ha elfogadjuk Jézust annak, amiért küldted. Köszönjük, Úr Jézus, hogyha már megváltónká lehettél. Kélek, hívogasd erre szamárháton szeretettel azokat is, akik még zárva tartják a szívüket előtted, és azt gondolják, hogy ez nem való egy megváltóhoz, egy királyhoz. Uram, látod, hogy olyan sok téveszménk van rólad, tévesek az elgondolásaink, és ebből is csak a te igéd által van gyógyulást. Kérünk, hirdettesd most közöttünk is, kérünk, adj szent lelket és bátorságot szolgádnak itt Újpesten, és szerte a világon, hogy szívekig, a szívünkig hatoljon a te igéd, és nekünk is, akik hallgatják. Segíts győzelemre vinni a héten mindazt, amit tőled tanultunk. Óvj meg minket a lelki elesésektől, és te adj nekünk bölcs szívet, amely téged kérdez, véled jár szüntelen. Uram, erősítsd hitünket önmagadért, szent nevedért. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét hirdetem. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a 165. dicséret első versét. A 165. dicséretünk első versét énekeljük. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk. Az a szent ége, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő ünnepi akaratáról és üzenetéről szólni kívánok. Írva található Lukács evangéliumának 19. részében, a 38. versben. Lukács evangéliumából, a 19. rész 38. verséből így szól hozzánk Istenünk ígéje. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Kedves testvéreim, virágvasárnapot ünneplő gyülekezet, mint azt jól tudjuk, ma virágvasárnap ünnepe van. De mit is ünneplünk ezen a vasárnapon? Kedves testvérek, ezen a vasárnapon Jézus Krisztust ünnepeljük. Arra emlékezünk, hogy 2000 évvel ezelőtt bevonult ünnepélyes keretek között Jeruzsálembe. Ahogy azt az igében is hallhattuk és olvashatjuk, Szamárháton ülve haladt a város felé, az emberek, a tanítványok pedig hangosan kiáltozva éjjenezték őt, és a ruháikat és pálmaágakat fektettek az útja elé, hogy azokon haladjon végig az Úr. Szomorúan kell azonban elmondanom, hogy valószínűleg, hogyha az utcán bárkit megkérdeznénk, hogy milyen vasárnap is van ma, vagy mi az a virágvasárnap, nem nagyon tudna mit mondani. Talán még ezt a történetet sem tudná elmondani. Azonban mi, ha gyermekisten tiszteletre járó, vagy templomba járó, Bibliát olvasó emberek vagyunk, akkor nagyon jól ismerjük ezt a történetet. Azonban még így is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mégis mitől olyan különleges ez a vasárnap? Miért olyan fontos ez az esemény, ami akkor történt, hogy mind máig emlékezünk rá? Ahhoz, hogy virágvasárnap ünnepének a lényegét megértsük, tisztában kell lennünk azzal, hogy ki az ünnepelt, hogy miért vonult be Jeruzsálembe, és hogy mi hogyan viszonyulhatunk ő hozzá. Hát nézzük akkor először, hogy ki is ez az ünnepelt, akit mi is, ma is, itt is ünneplünk. Az ige azt mondja róla, hogy király. A Bibliában a király megnevezés három személyre vonatkozhat. Vonatkozhat először a földi királyokra. Nagyon sok ilyen királlyal találkozunk, ha Sámuel könyveit, a királyok könyveit, vagy a krónikák könyveit forgatjuk és olvasgatjuk. Ilyen király volt például Saul, Dávid vagy Salamon, csak a legismertebbek. Aztán a király megnevezés vonatkozhat Istenre is, mint az örökké valóság királyára, kinek uralkodása nem korlátozik sem térre, sem időre, a kezdetet és a véget is a magába foglalja. És harmadrészt a király megnevezés vonatkozik Jézus Krisztusra, a Messiás királyra. Ő test szerint a Dávid fia, a dávidi dinasztia örököse, Izrael királya, sőt a királyok királya, a békesség fejedelme, ő az, aki betölti az ószövetségi proféciákat. Ő teljesen máshogy uralkodik, mint a földi királyok, mert az ő személyében és munkájában mennyei erők vannak jelen. Ezért királysága az isteni renden alapul, az Isten igazságán és az ő szeretetén, és nem pedig a kegyetlenségen vagy az erőszakon, amin oly sok földi királyság is alapul. Isten jogrendjét képviseli ebben a világban, mi közöttünk is, és az Úr nevében jön, ahogy olvastuk is, és a népeknek, és így nekünk is, az üdvösséget hirdeti. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az éhező tömeg ott akkor Jézus Krisztusban meglátta a megígért királyt, a nagy királyt. Azt a királyt, akiről Zakariás próféta így ír, örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci így ismert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. Az emberek meglátták, hogy ez a profécia igaz Jézus Krisztusra. Meglátták, hogy Jézus Krisztus, ahogy a profécia mondja, igaz, azaz Istennel összhangban áll. Meglátták másodszor, hogy diadalmas, hiszen a sok csodáival mindazt bizonyította, hogy ő az, aki legyőzi a betegségeket, a démoni hatalmakat, sőt, még a halált is. Aztán látták, hogy alázatos. Egy királyhoz nem méltó az, hogy egy Szamáron vonul be. A királyok lovon szoktak bevonulni. Az Úr Jézusnak az alázatát láthatjuk meg abban, hogy ő mégis a Szamáron vonult be. Tehát egyértelműen ráillett ez a prófétai leírás. Ezért aztán teljes joggal a zsidók arra következtettek, hogy Jézus, mint a megígért király, aki a zsidóknak és a pogányoknak is békességet hirdet, azért vonul be ott Jeruzsálembe, hogy átvegye az uralmat és uralkodjon. Úgy gondolták, hogy a profécia többi részét is be fogja teljesíteni, és már-már látták, ahogy Izrael trónjára lép, és megteremti a békesség és a jólét földi birodalmát, felszabadítja Izraelt a római elnyomás alól, és végre beköszönt a béke és az igazságosság korszaka. Ezért áldották őt, királynak hívták, Dávid fiának, azaz Messiás királynak. Segítségül hívták őt a Hozsánna szavával, ahogy azt a Máté evangéliumában olvassuk. Lengették az Izrael függetlenségét jelképező pálmaágakat, és Jézust az Isten küldöttjének nevezték. Ő pedig elfogadta ezt a megszólítást, elfogadta a királynak járó tiszteletet, hódolatot, az odaadás jeleit. Megtehette ezt, mert Zakariás tényleg róla írt. Ő tényleg a királyok királya. Ő a Dávid fia. Hát ez a Jézus vonult be virágvasárnapon Jeruzsálemben. Egy valamiben a tömeg azonban nagyot tévedett. Mert miért is vonult be Jézus Jeruzsálembe? Kedves testvérek, nem azért, hogy átvegye az uralmat, és megteremtse a zsidók és a föld béke birodalmát, és annak trónjára üljön. Jézus Krisztus két dologért vonult be akkor Jeruzsálembe. Az először is azért, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy ő valóban a Messiás király. Ezt a bevonulást nem a jeruzsálemiek tervezték, de nem is a zarándokok és nem is a tanítványok. Sőt, még csak nem is véletlenül alakultak úgy a dolgok, ahogy. Ezt a bevonulást maga Jézus Krisztus szervezte meg magának. Ő küldte el a tanítványokat a Szamárért, ő ült fel arra a Szamárra, ő vonult be Jeruzsálembe. Ő engedte, hogy a tömeg éljen ezzel, ő fogadta el a Messiás királynak kiáró tiszteletet. Ő parancsolta volna meg a köveknek is, hogy azok kiáltsanak, ha az emberek elhallgattak volna. Mindez pedig azért tette, hogy egész Jeruzsálem lássa meg, hogy ő a Messiás király. Sehol nem olvassuk róla, hogy ő magát így nevezte volna meg. Az olyan történetekben, ahol ez a fő mondani való, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó, ő a Messiás, ott mindig valaki más mondja ki ezt. Vagy a zsidók, vagy a farizeusok, vagy Pilátus, mindig valaki más, és itt is így van ez. Jézus Krisztus azért vonult be Jeruzsálembe ilyen dicsőségesen, hogy az emberek lássák meg és mondják ki, értsék meg, hogy ő a Messiás. Azért vonult be akkor ilyen királyi pompával és módon, hogy te is és én is megláthassam. Ilyen sok év táblatából is, hogy ő a királyok királya, a megváltó. Kedves testvérem, ne gondold, hogy de hát ez a Jézus, ez nem lehet az. Lásd meg, és értsd meg te is, hogy ő a megváltó, a Messiás, a királyok királya. Végtelenül fontos, hogy tisztán lássuk az ő személyét, mert ha nem látjuk tisztán, hogy kicsoda is ő, akkor nem fogjuk azt soha megérteni, hogy miért jött el közénk. Aztán a második dolog, amiért bevonult Jeruzsálembe, az az, hogy elvégezze a megváltást. Jézus Krisztus, mint Messiás király, azért vonult be akkor Jeruzsálembe, hogy mint Messiás király helyreállítsa Isten és ember közötti kapcsolatot. Ami ugye Ádámnál és Évánál megromlott, azt akarta ő helyreállítani. Azért vonult be, hogy a bűn hatalmát elvegye, megsemmisítse, az Istent kiengesztelje, az emberi szíveket megtisztítsa, hogy újra kapcsolat lehessen Isten és ember között. Ne legyen semmi, ami mi közöttünk és az Isten között lehet, ami megakadályozhatja a mi kapcsolatunkat. Ez az engesztelő munka kezdődött meg karácsonykor, amikor eljött közénk a földre. Ez zajlott, amikor élte az életét, tette a csodákat. Ez történt és folytatódott virágvasárnapi bevonulásával, nagy heti szenvedésével. Ez teljesedett be nagypénteki halálával, és ez vált hatékonnyá a mi életünkben is húsvéti dicsőséges feltámadásával. Mindezt helyettünk végezte el, hogy Istent, akit mi a bűneinkkel megbántottunk, kiengesztelje. Helyettünk élt tökéletesen szent életet. Helyettünk szenvedett. Helyettünk halt szörnyű kínhalált. Helyettünk szállt a poklokra. Hogyha hiszünk benne, akkor az Isten gyermekei lehessünk, és örök életünk lehessen. Mert amit az ünneplő tömeg még nem tudott, azt Jézus már tudta. Számára ez a nap nem a dicsőségről szólt, nem a ragyogás élvezetéről, hanem sokkal inkább a nagy hét, a szenvedések, a kínhalál, vagy ami még ennél is rosszabb, a pokolra szállásnak a kezdete volt. A nagyszerű bevonulásra rávetült a kínhalálnak az árnyéka, és ő mégis megalázta magát, és folytatta az útját. Engedelmeskedett mind halálig, a kereszt halálig. Mert ő nem csak a szamárháton volt király, amikor bevonult, hanem a kereszten is király volt. Jól tudjuk a kereszten lévő feliratot. Jézus Krisztus a zsidók királya. Azért jött, hogy megharcoljon a bűnnel és a halállal, hogy odaadva magát szenvedjen, meghaljon értünk, és mint Messiás király kiengesztelje Istent irántunk. Nagyon fontos dolog az, hogy ő mint Messiás király tette mindezt. Azért fontos, mert ezzel beteljesítette az ószövetségi proféciáknak két fontos vonalát is. Az első vonal a királyi uralkodó messiásról szóló proféciák, a második pedig a szenvedő messiásról szóló proféciák. Virágvasárnapon nyilvánvalóvá tette, hogy ez a kettő ő benne találkozik. És mi is jól láthatjuk a történetekből, hogy a szenvedő vonalat már teljesen be is teljesítette. És a másikat, az uralkodó, királyi, messiásról szóló proféciákat is teljesítette, már akkor is, de még teljesebben fogja teljesíteni, amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, ahogy a második tesszalonikai levélben olvassuk. ez az ő virágvasárnapi bevonulása így egy előízt is ad nekünk abból a dicsőséges bevonulásból, ami majd az utolsó napon fog eljönni. Amikor hatalommal és igazsággal eljön, hogy ítéljen, és hogy új eget és új földet teremtsen. Minden esetre akkor és ott azért vonult be Jeruzsálembe, hogy megmutassa szeretetét abban, hogy elhordozva bűneinket helyetted és helyettem szörnyű kínhalát halljon, hogyha hiszünk benne, az Atyaisten gyermekei lehessünk, és boldog életet, már földi és örök életet is élhessünk. Nagy hét előtt állunk, húsvétra készülődünk, kiváló ez az alkalom arra, hogy egy kicsit elmélyedjünk a Szentírásban, ezekben a történetekben, amik a Krisztus szenvedéseiről és az ő kereszthaláláról szólnak. Ezt az elmélyedést segítik az gyülekezeti bűnbánati alkalmak, de mi magunk is több figyelmet fordíthatunk erre személyes bibliaolvasásunk és imádságaink közepette. Így mélyebben megláthatjuk és megérthetjük, hogy mit is jelent mindaz nekem személy szerint, és nekünk, mint gyülekezetnek egyaránt, amit Jézus Krisztus értünk tett. Azonban nem elég látnunk és értenünk mindezt, hanem erre válaszolnunk is kell. De hogyan viszonyuljunk Jézus Krisztushoz? A Jeruzsálembe bevonuló Úr Jézus az őt körülvevő tömeg minden egyes tagjából valamilyen reakciót váltott ki. Vannak emberek, akiket lehet szeretni, vagy lehet gyűlölni, de semmiféleképpen nem tud az ember semleges maradni irántuk. Jézus Krisztus is egy ilyen személyiség volt. Amikor róla van szó, akkor mindig megkavarja az állóvizet. Akkor is voltak, akiket nem érdekelt, voltak, akik nem foglalkoztak vele, úgy egyáltalán azt se tudták, hogy kicsoda. Aztán voltak olyanok is, ezek a farizeusok, akik megértették ugyan, hogy kinek mutatja magát Jézus, azonban mégis elutasították őt. És ezeken kívül ott voltak a tanítványok, akik Jézusnak való odaszállásuk jeleként az útra terítették a ruháikat, ezzel elismerve, illetve kifejezve azt, hogy Jézus Krisztus mint vezetőjüket elfogadják, emellett pálmaágakat lengettek és terítettek az útra, ami a függetlenség jele, a győzelem jelképe, mind a mai napig. Ezzel fejezték ki a názáreti Jézus, illetve Izrael szabadságába és függetlenségébe és győzelmébe vetett hitüket. És mindezek mellett, a tettek mellett áldották őt. Ezt kiáltották, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Imádták őt. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Majdnem ugyanezekkel a szavakkal dicsőítették Istent az angyalok is, Krisztus megszületésekor ott azon a betlehemi mezőn. Ezekkel a szavakkal ismerték el azt az angyalok is, és akkor az emberek is, hogy Jézus Krisztusban az Istennek a békessége vált jelenvalóvá, lett valósággá itt ezen a földön. Isten Jézus Krisztusban megmutatott kegyelmére, szeretetére és békeajánlatára a mi válaszunk is lehet az, hogy nem foglalkozunk vele. Lehet az, hogy elutasítjuk őt, mondván, hogy nincsen rá szükségünk, de ne ezt a példát kövessük. A mi válaszunk az legyen, hogy lelki értelemben elkötelezzük magunkat mellette. Hálát adunk az ő kegyelméért, szeretetéért, irgalmáért, elfogadjuk bűnbocsánatát, az örök életet, és imádjuk őt azért, aki ő valójában. Kedves testvéreim, ezt a virágvasárnapi sokaságot valami hihetetlen nagy öröm, egy szívbeli eltökéltség, egy tetrekészség, egy bizalom jellemezte. Valami nagy csodát vártak. Mindez ott van a levegőben, még ma is érezzük, amikor olvassuk ezeket a sorokat. mindez példát ad nekünk is, és arra bátorít, hogy ha nem is értünk mindent, mégis ezzel a hittel, ezzel a bizalommal viszonyuljunk az Úr Jézus Krisztushoz, mert ő a győztes, a királyok királya, ő a messiás, a megváltó, akinek szánjuk oda magunkat, akinek higgyünk, akinek vezetését ismerjük el, mert így lehet virágvasárnap nekem személyesen és nekünk, mint közösségnek egyaránt igazi ünneppé. Amen. Isten igéjének a hirdetésére felelve énekeljük a 487. számú dicséretünk 3. és 4. versét. A 487. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 487. dicséret 3. verse így kezdődik. Igaz útadra taníts, hogy veled együtt járhassak. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Felséges Isten, mennyei édesatyánk! Hálaadással és hódolattal járulunk most színed elé, és dicsőítünk téged, mert adtad ezt az ünnepet, amikor kiemelt figyelemmel kísérhetünk téged, amikor kiemelt figyelemmel figyelhetünk rád, a te igédre. Dicsőítünk téged a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit te elküldtél közénk, mint messiás királyt. Köszönjük neked, hogy a te szereteted megmutatkozik ebben. Dicsőítünk, és így ünneplünk téged, Jézus Krisztusunk, mert te valóban király vagy, a királyok királya. Te valóban más vagy, mint a földi királyok, hisz te igaz vagy, győzedelmes, alázatos, te vagy a messiás. Megvalljuk, hogy téged tartunk a bűnösök megváltójának, a békesség fejedelmének, hiszen te vagy az, aki helyreállítod a kapcsolatunkat Istennel, ami mennyei atyánkkal. Olyan nagy szeretettel jöttél közénk, emberek közé, és haltál meg értünk a keresztfán. És mi köszönjük ezt neked. Megvalljuk, hogy bizony sokszor elfelejtjük, hogy te király vagy. Elfelejtjük, hogy ki is vagy te. Elfelejtjük, hogy te mit tettél értünk, és hogy mit is kívánna meg mindez mi tőlünk. Megvalljuk, hogy sokszor nem is foglalkozunk veled. Eltávolodunk te tőled, a te igédtől, és annyi minden más fontosabb dolgunk akad hirtelen, mint a veled való foglalkozás. Kérünk téged, bocsásd meg nekünk ezeket a mi bűneinket. Kegyelmedért kérünk, áld meg a mai ünneplésünket. Áld meg a nagy hétre és a húsvétre való készülődésünket is. Te könyörülj meg szeretett hazánkon, országunkon, egyházunkon, gyülekezetünkön, annak minden egyes tagján. Te add, hogy téged valóban, mint megváltó királyunkat ünnepelhessünk. Így add gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a gyászolóknak. Te légy az egyedül lévőkkel, a magányosokkal, kicsikkel, nagyokkal egyaránt. Te töltsd be szükségeinket. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Csendes percben bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.